Váratlannak mondanám, mert nagyon sokáig nagyon csendes volt minden, és úgy tűnt, nem az, hogy szemet hunytak e felett a konfliktus felett, de tényleg nagyon nagy csendesség volt az elmúlt években, és egyáltalán nem lehetett rá számítani. Az emberek úgy élték a mindennapjaikat, mintha ez egyáltalán nem lehetne benne a levegőben, tehát ez tényleg mindenkit rendkívül váratlanul ért.
Hol volt a szombati támadás idején, hogyan élte meg azt, hogyan értesült egyáltalán róla?
A szüleimmel kint voltunk a Galilei tónál, Tverján, apukám nagyon szeret horgászni, és ott voltunk a tóparton. Reggel korán elindultunk, ugye ember ugye horgászni korán megy. Ott voltunk, mikor apukámnak egy barátja hívta őt, látjuk-e a híreket. De ugye ott az ember nem néz telefon, nem is nagyon van a térerő, és akkor mondtuk, hogy milyen híreket, és hogy mondta, hogy hát jönnek be teherautókkal, buldózerrel, törik át a kerítést, és hogy lövik az embereket a kibucba, és az ember nem is akarta először elhinni, mert annyira szürreálisnak tűnt, hogy ez megtörténhet, meg hogy ugye 2000 rakéta egyszerre, tehát hogy ez valami borzasztó, és utána néztük a híreket, és tényleg fél egy körül volt, amikor erről így értesültünk, és akkor javasolta ez a barátja apukámnak, hogy menjünk haza, mert a tartalékosokat behívják, akkor lezárják az utakat, nem fogunk tudni hazajönni. Tőlünk a Galilei tó az viszonylag messze van, azért egy másfél óra, két órás út. Kocsiba ültünk, és akkor hazaindultunk, mert úgy voltunk vele, hogy bár nálunk nem rakétáznak, mert ott akkor még az északról nem lőttek, csak délről, de nem akartuk megvárni, még lezárják az utakat, így hazaindultunk, tehát így értesültünk róla ezen a szombaton.
Önök egyébként Izraelnek mely részén laknak, Tel Avivtól például mennyire messzire?
Tel Avivtól északra, mi Hederán lakunk, ez Haifa és Tel Aviv között van, hát körülbelül egy olyan egy órás útra, ilyen 60 kilométerre lehet Tel Avivtól. Ide hál' Istennek nagyon ritkán érnek fel délről is, érnek le északról a rakéták. Ma reggel mondjuk volt egy régi riadó 8:45-kor, arra kelt az ember, mondjuk az nem túl kellemes, de ritkábban van, mint máshol, viszont a távolban becsapódott rakéták hangját azért azt lehet hallani. De mi messzebb lakunk, azért hál' Istennek ezektől a veszélyesebb gócpontoktól, tehát azért nálunk nem az van, hogy minden órára jut egy légiriadó, és tényleg az emberek mondjuk nem tudnak kijönni a biztonsági szobából, vagy a lépcsőházba ülnek mondjuk minden órában legalább egy 10-20 percet, mert szólnak a szirének, tehát azért nálunk ez kevésbé jellemző.
Önöknél van óvóhely, vagy ilyen biztonsági szoba?
Nálunk nincs, ez egy régi építésű ház, egy bérház. Itt a lépcsőházba kell kimenni, amikor a szirének szólnak, mert ugye az a elmondás, hogy egy vasalt betonból van a lépcsőház, hogy az a legbiztonságosabb része az épületnek, de külön ebben még nem építettek sem biztonsági szobát és légópincét sem hozzá.
Az óvóhelyről tudjuk, hogy micsoda általában lent van a pincében. A biztonsági szoba az micsoda, az hogyan kell elképzelni, ahol van ilyen?
Ezt úgy kell elképzelni, mint a házban mondjuk egy spajz, vagy egy plusz szoba, valakire egy hálószoba méretet kell elképzelni, vagy egy gyerekszoba méretet, tehát ez nem olyan nagy, de viszonylag nagyobb azért, mint egy spajz. És ennek a falai duplák, tehát dupla vastagok, az ajtaja is nagyon vastag fém, be van építve így egy kis kockába így a házba. A több emeletes, mondjuk egy 37 emeletes házba, ez úgy kell képzelni, egy hosszú csőkémét, ami így felfele megy, és ugye ezek egymás alatt vannak, hogy ugye stabil legyen. Ez ugye a legbiztonságosabb pontja ezeknek az épületeknek, és ugye ezeket direkt emiatt találták ki, hogy ez a fenyegetés fennáll, hogy rakétáznak, de ugye ezek csak arra védenek, hogyha összeomlik az épület, akkor a bent élőkre ne szakadjon rá a romok, és renekedjenek a romok alatt, és nem arra van, hogy mondjuk megvédjék őket mondjuk egy esetleges fegyveres támadástól, és ugye ez volt itt a történés a kibucokban is, hogy hiába húzódtak be ezekbe a pánik és biztonsági szobákba, ezeknek az ajtaja azért hiába zárja be az ember, ezért ez kívülről nyitható azzal a technikával, meg különösen, amit a terroristák alkalmaztak, és ugye ezért volt sok áldozat, mert mint mondtam, ezek arra lettek kitalálva, hogy az összeomló épülettől védjenek a törmeléktől, és nem a golyózáportól.
A támadás óta eltelt napokban mennyire és hogyan változott meg a mindennapi élet Izraelben?
A közintézmények zárva vannak, ugye a hivatalok, nincs óvoda, nincs iskola, a gyerekek ugye otthon vannak, de a buszok ugyanúgy járnak, kevesebb ember van az utcákon, illetve a buszokon is kevesebb. Anyukám utazik viszonylag közel Tel Avivhoz, ő ott dolgozik, és ő szokta mesélni. Ellenőrző pontok vannak az utakon, Netanyánál megállítják a buszt, van egy busz megálló, beáll a busz, ott áll egy páncélos, azon vannak katonák, és egy katona felszáll, és végignézi az utasokat, hogy kik is. Ha esetleg olyat lát, akit gyanúsnak ítél, akkor megkérdezi, hogy honnan jött és merre megy. Ugyanolyan pánik vásárlás kezdődött talán, mint a koronavírus idején volt, hogy az emberek az élelmiszerüzletekbe felvásárolnak lisztet, cukrot, ilyen tartós élelmiszereket, ezért már vezettek is be korlátozásokat, hogy mennyi cukrot, tejet lehet venni. A vitépapírt, azt is nagyon sokan elviszik, és igazság szerint az utcákon ugyanúgy vannak emberek, kint ülnek a boltok előtt, de azért kevesebben is, azért érezhető ez a gyászos hangulat, ez a döbbenet. Bár mondanám, hogy ez az első 3-4 napig volt így, most már valahol ott tartunk, hogy inkább az összefogás és annak az érzése kezd el hatalmasolni az embereken, hogy közösen túl legyünk rajta, vagy hogy együtt erősek vagyunk, tényleg ez az érzés van egy a levegőben.
A közösségi élet, a kulturális élet is leállt, például a mozira, vagy a színházra, a koncertekre, egyéb rendezvényekre gondolok.
Mozik azok nyitva vannak, mert a plázák, főleg a gyerekeknek, akik ebben a térségben tartózkodtak ebben a támadásban, akik rendeznek rengeteg sok programot, hogy átlendítsék őket, vagy egy kicsit eltereljék erről a gondolataikat, kiülnek a parkba, gitárral tartanak meg egy koncertet, nemzeti parkokba, ilyen interaktív játékokat szerveznek, tehát inkább ez a gyerekekre tendálódik, mint a felnőttekre. A felnőttek javarészt azzal foglalatoskodnak most, hogy a katonáknak segítsenek, szállítmányokat tesznek össze, ételt főznek nekik, tehát most senki nem a szórakozást keresi, vagy nem azt keresi, hogy hol tudna kikapcsolódni, hanem azt, hogy hol tudna segíteni. És például nagyon érdekes, hogy itt, mikor ugye volt ez a rengeteg sérült, több mint 2000 sérült, és mozgósított itt a mentőszolgálat végzi a véradást, feszültötte a lakosokat a véradásra, és volt ugye 2000 sérült, és adtak már 16 ezer egység vért az emberek, mert folyamatosan sorban állnak és mennek, és tényleg az van, hogy bár nyitva vannak ezek a szórakoztató létesítmények, de mindenki azon van, hogy hogy tudna segíteni ebben a szörnyű helyzetben.
Ön csak néhány hete érkezett Izraelbe, ápolónő, már munkába tudott állni?
Sajnos nem tudtam munkába állni, én egy önkéntes programba érkeztem eredetileg, amit az itteni mentőszolgálatnál kezdtem volna el a jövőit kedden, de ugye ezt lefújták érthető okokból, mert ugye a mentőszolgálat nagyon leterhelt most a napokban, illetve akik nekünk tartották volna az oktatást, azok is belettek hívva, mint tartalékos katonák, így a kezdés elmaradt. Jelentkeztem most önkéntesnek kórházban, de hál' Istennek túljelentkezés van, mert valami 45 ezer külföldi állampolgár jelentkezett, hogy menne önkénteskedni kórházba. Úgyhogy mondták, hogy egyelőre majd mit keresnek. Így dolgozni nem kezdtem el, viszont keresem a lehetőséget, hogy hol tudnék segíteni az embereknek. Mert olyan rossz érzés az a gondolat, hogy az ember a biztonságos szobájában ül, még mondjuk esetleg mások szenvednek, és főleg egészségügyi dolgozóként látni ezt a sok sebesültet vagy sérültet, és az érzése annak, hogy nem tudok segíteni, az rettenetes, úgyhogy tényleg nagyon keresem a lehetőséget, de egyelőre még nem kaptam meg az engedélyt sem, a lehetőséget, hogy tudjak segíteni.
A történtek ellenére, vagy éppen azok miatt Izraelben marad, ott tervezi a jövőjét?
Igen, attól függetlenül én itt tervezek. Nagyon régóta volt ez nekem számításban, hogy én itt szeretném folytatni majd az egészségügyi pályafutásomat. Ez olyan, mint a vihar, hogy arra sem számít sokszor az ember, hogy hát lehetnek előjelei, de akkor is lecsap, hogyha számítunk rá, vagy nem. Ettől függetlenül itt képzelem el igen a jövőmet, és nem mennék haza, mert annak ellenére, hogy ilyen történések vannak, még mindig sokkal biztonságosabban érzi magát itt az ember. Az egész légkör, az embereknek a hozzáállása, tényleg ez az összetartás, ami az izraeli népben van, és az izraeliek alatt nem csak a zsidókat értem, mert itt élnek drúzok, beduinok és arabok is az izraeliek között, tehát akiknek ez a vallásuk vagy olyan származásúak, és jól megvannak egymással, tehát itt általában tényleg semmilyen konfliktus nem szokott lenni, úgyhogy én itt képzelem el a jövőmet, és nem utaznék haza csak amiatt, mert ez történt, sőt, inkább azt érzem, hogy segítenem kell másoknak.
Izraelben megalakult az egységkormány, ez a kormány mit ígér az izraeli népnek és az izraeli nép mit vár el ebben a helyzetben most az izraeli kormánytól?
Nem a vitatkozásnak van helye, hanem a megoldások keresésének. Ugye azt ígérik, hogy kemény válaszcsapások lesznek, és nem maradnak megtorlás nélkül a megtörtént dolgok, illetőleg azt, hogy egységesen fog ugye fellépni az izraeli hadsereg, illetve a kormány is. Ugye nyilván a túszoknak a biztonságos kimeneteléről is beszélnek, de leginkább arról, hogy nem fog megtorlás nélkül maradni. Az emberek ugye azt várnák leginkább a válaszokat, várnák, hogy ez hogy történhetett meg egy olyan országban, aminek a katonai erejére azért eddig büszkék voltak, és szerintem ezután is büszkék lehetnek, mert ettől eltekintve én erősnek tartom az izraeli hadsereget, de hogy egy ilyen országban, aki ilyen szomszédokkal rendelkezik, és ilyen állandó fenyegetettségnek van kitéve, az hogy történhetett meg. A köznapi emberek erre keresik sokszor nagyon indulatosan a választ. Vannak ugye riportok, nyilatkoznak, főleg akiknek elrabolták a hozzátartozóját, vagy megölték őket ezen a zenei fesztiválon, hogy történhetett meg az, hogy az izraeli kormány, vagy az izraeli titkosszolgálat, vagy bárki, hogy ennek nem látta az előjeleit, és hogy minden különösen nélkül. Ez a düh, ami az emberekből ezt kiváltja, hogy történhetett ez meg, ez az, ami igazán az emberek gondolatában van.
Nyilván senki se szeretne elhúzódó háborút, de most mindenkinek arra kell számítania Izraelben?
Valószínű elhúzódó háború lesz, én azt gondolom. A kormány által bejelentett nagy offenzívák miatt, illetve a túszok miatt sem fog ez olyan gyorsan megtörténni, mert nem akarnak több izraeli civil és semmilyen áldozatot, és ezért próbálják minél jobban elhúzni, hogy a legkevesebb civil áldozattal járjon ez, és inkább ezért fog ez az egész elhúzódni, nem pedig másokból, mert én úgy gondolom, hogy ha csak az erőfitoktatásról vagy arról lenne szó, hogy ki az erősebb, akkor ezt viszonylag nagyon rövid idő alatt le lehetne zárni. De ugye tovább rontja a helyzetet, hogy ugye északról Libanon is elkezdte rakétázni Izrael, tehát ugye akkor itt kettős frontá alakult ez az egész helyzet, és valószínűleg ez az, ami el fogja húzni majd a dolgokat. Hogy mennyi időre számítani, biztosra veszem, hogy az év végéig ez már nem fog rendeződni, sajnos.
Az izraeli kormány önöknek akár ott a helyi médiában megindokolta, hogy miért nem vonultak be még a csapatok a gázai övezetbe? 360 ezer izraeli katona sorakozott fel ott, de nem mentek be.
Ez így van, ez a civilek miatt van. Ugye vannak civil túszok, azzal van a fenyegetőzés az ő kivégzésükkel, nem akarnak több izraeli áldozatot. Valószínűleg ez lehet az oka, miért még nem kezdődött meg itt a nagy támadás. Azért várnak, én azt gondolom, mert a túszok miatt valószínűleg zajlanak a tárgyalások, és az ő testi épségük miatt lehet az, hogy még várakozó állásban van a hadsereg.